Minden idők legjobb évét zárhatta 2021-ben a magyar lakossági hitelpiac. Az új hitelkihelyezésekben az év első 11 hónapja 21%-os, a november pedig 22%-os növekedést hozott az egy évvel korábbihoz képest. Csak a lakáshitelek új kihelyezése 40%-ot emelkedett november végéig, mondta a legfrissebb jegybanki adatokat értékelve a portfólió elemzője. Palkó Istvánnal beszélgettem.
A decemberi adatokat még nem látjuk, az év első 11 hónapja azonban egyértelműen nem hozott még lassulást a hitelpiacon. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kamatkörnyezetnek az emelkedése csak lassan gyűrűzik át a magyar hitelpiacra, és várakozásaink szerint majd 2022 első negyedévében fog látványosan hatni. Valószínűleg a hitelkeresletre is, de egyértelműen a hiteleknek a tározására. A vállalati hitelpiacot még megtámogatták a tavalyi évben a hitelprogramok, az állami kamat támogatott, illetve jegybank által lefinanszírozott programok, és ezeknek a hatása még azért az év végén is részben kitartott. A lakossághitelpiacon pedig egyenesen szárnyalta a lakáshitelezés. Az előző évi visszaesést egyébként nem mutató tavaly előtti adatot 40%-kal sikerült felülmúlni.
A többi hiteltípusnál, tehát a személyi kölcsönöknél vagy a babaváró hitelnél szintén növekedés volt megfigyelhető?
A személyi kölcsönöknél egyértelműen látható a növekedésnek a folytatása. Ott 2020-ban volt egy megtorponás, ez azonban 2021-ben már egyértelműen a múlt élet, és igazán szépen teljesített a személyi kölcsönöknek a piaca. A babaváró hiteleknél kicsit más a helyzet, ugyanis ott 2019 és 2020 egy erős bázist jelentett. Akkor vettek fel babaváró hitelt az első érdeklődők, és akkor hatalmas volt a kihelyezés. Ehhez az erős bázishoz képest azért némi visszaesés látható az új kihelyezésekben a babaváró hitel esetében, de ott is az állomány, tehát az összes tartozás még továbbra is folyamatosan emelkedik.
Mi az oka annak, hogy a lakáshitelek esetében az új kihelyezések 40%-ot emelkedtek november végéig? Ugye akkor már megkezdődött, illetve javában tartott a jegybanki kamatemelési ciklus. Mi volt az oka annak, hogy még nem jelent meg a hitelkamatokban ennek a hatása?
Több hónapig tart a bankoknak, mire beépítik 100%-ban a kamatkörnyezet emelkedését a hitelekbe, és igazán látványosan a jegybanki kamatemelési ciklus az ősz folyamán erősödött fel, és a bankok erre késve reagálnak. Ennek mindenféle árazási okai vannak, de 2022 első hónapjában ez egyetlen látni. Látványos lesz majd. Másrészt pedig ott van a Zöld Otthon program, ami az új építési lakások esetében kompenzálta valamelyest a kamatemelkedésnek a negatív hatását. Ugyanakkor ez még nem egy igazán látványos összeg. A mi becslésünk szerint valahol 10 milliárd forint környékén lehet a teljes 100 milliárd fölötti lakáshitel kihelyezésből az a rész, amelyet a Zöld Otthon program keretében új építésű energiahatékony lakásra vettek fel a háztartások novemberben. Ez a program ez fokozatosan indul be, nyilvánvalóan a lakáskínálati oldalnak is időbe telik, mire ehhez alkalmazkodik.
Egyébként az MNB kamatemelésének a betétekre, a forint betétekre már lehetett érdemi hatása az év utolsó 1-2 hónapjában?
Szép fokozatosan látjuk, hogy emelkednek a betéti kamatok is, azonban elsősorban a cégeknél mondható ez érdemi növekedésnek. A lakosság esetében, mint ahogyan a hétköznapi tapasztalatok is talán mutatják a hallgatóknál, nem igazán látható az, hogy a bankok versenyeznek a lakossági ügyfelekért. Az MNB adatai a novemberi hónapra azt mutatták, hogy még mindig 1% alatt volt az éven belül lekötött forintbetéteknek az átlagkamata, tehát nem igazán éri meg betétben, lekötött betétben tartani a pénzüket. Ezt mutatja egyébként az is, hogy a lakosság most első ízben már a bankban tartott pénzének a 80%-át tartotta látra szóló betétben.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A Magyar Bankholding fúziós folyamatainak részeként 2022. január 1-től a Budapest Leasing, a Takarék Leasing, valamint a Budapest Bank autófinanszírozási üzletága integráltan Euroleasing név alatt folytatja működését. A fúzióval az Euroleasing saját termékein kívül a Széchenyi kártyaprogram, valamint az Exim hitel és leasing termékeit is igényelhetik majd az ügyfelek, mondta az Euroleasing vezérigazgatója. Váli Juditot kérdeztem.
A Magyar Bankholding megszületésének lényeges momentuma a holdingba belépő négy leasingtársaság közös működésének január is tartja. Az MKB Euroleasing, a Budapest Bank autófinanszírozási üzletága, a Budapest Leasing, illetve a Takarék Leasing 22. január 1-e után integrált módon közös irányítás alá került, megkezdte működését. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mind a négy társaság esetében a leasingpiac több évtizedes múltra visszatekintő, meghatározó szereplőről van szó, így ezzel a lépéssel egy páratlan szaktudással, tapasztalattal és kultúrás örökséggel rendelkező leasing kompetencia központ jött létre.
Mekkora lesz így a szerződésállomány, és hogyha a piaci szegmenst nézzük, akkor mekkora piaci szegmenst fog majd kiszolgálni? Hány százalék feletti lesz a részesedés?
Meghatározó piaci szereplőkről beszélünk, amelyek egyenként is vezető pozíciókat foglaltak el, akár az autó piaci szegmensben, akár a mezőgazdaságban, vagy a teherautó finanszírozás területein. Együttesen a négy leasingtársaság már indulásnál több mint 20%-os piaci részesedéssel rendelkezik, de természetesen egy dolog, hogy négy leasingvállalat külön-külön ilyen eredményt ér el. Igazán nagy kihívás, hogy a négy leasingvállalat egy leasingvállalatként mekkora piaci részesedést tud majd magának megtartani, illetve megszerezni. Autófinanszírozás területén messze 40% felett van a piaci részesedésünk, illetve mezőgazdaságban is 30% feletti a piaci részesedésünk. Én azt gondolom, hogy piac meghatározó szereplőkké váltunk, piacvezetői ambíciókkal rendelkezünk. Terveink szerint nem csak Magyarországon, hanem a külpiacokon is tervezünk különböző szolgáltatósokkal kilépni, de alapvetően az elsődleges feladat, ugye 22-es évre, hogy a működésünk egységessé váljon, értem ez alatt az ügyfelek, gyártók, kereskedők, valamennyi partnerünk számára, ez jól látható, érthető, és könnyen befogadható legyen ez a fúzió, ez egy óriási feladat, és azt gondolom, hogy a másik negyed évre készen állunk arra, hogy elkezdjük teljes erőbedobással dolgozni azon a hosszú távú stratégiai célunkon, hogy az ügyfélkiszolgálásunk a legmagasabb színvonalon működjön, illetve az online térben meghatározó piaci szereplőkké váljunk. Rengeteg feladat áll előttünk, rengeteg fejlesztési innovatív ötlettel rendelkezünk, már most is, és bízunk benne, hogy megváltozott felhasználó igények, ügyfél igényekre meg fogunk tudni felelni.
Váli Juditot, az Euroleasing vezérigazgatóját hallották. Tavaly októberben 431 000 forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, valamint a költségvetési és a non-profit szektorban. Az emelkedő infláció azonban a vállalati szektorban gyakorlatilag teljesen felfalta a bérnövekedést, mondta a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Tovább folytatódott a kereseteknek a növekedése Magyarországon. Tavaly októberben 431 000 forint volt a bruttó átlagkereset az 5 főnél nagyobb vállalatoknál, a költségvetési szektorban és a non-profit szektorban. Ugyanakkor van egy a teljes nemzetgazdaságra vonatkozó adat is, ami felüleli a kisebb vállalatokat is. Itt 419 000 forintos bruttóról beszélhetünk már csak. Tehát ez egy alacsonyabb összeg, a kisebb vállalatok alacsonyabb fizetést adnak, és ez lehúzza a teljes nemzetgazdasági átlagot. Mindeközben a nettó átlagkereset a szűkebb felmérés szerint 286 000 forint volt, az egész országot lefedve pedig 279 000 forint, tehát azt mondhatjuk, hogy egyébként több mint 8%-kal emelkedtek a keresetek az előző év azonos időszakához képest az ország egészében, azonban nagy különbségek vannak az egyes szektorokat tekintve, illetve a költségvetési és a vállalati szektort nézve is.
Hogyha ezt nézzük, akkor hol a legalacsonyabb a kereseti szint?
A turizmus vendéglátás alacsonyabb keresetekkel rendelkezik, illetve magasabb keresetek a bankszektorban jellemzőek. Az igazán érdekes az, hogy a teljes vállalati körben 6,9%-ra csökkent a keresetek emelkedése, miközben a költségvetési szektor egészében 9,4%-os növekedést mért a statisztikai hivatal. Ez azt mutatja azért, hogy a versenyszférában egy lassabb kereset növekedési dinamikát láthatunk. Ugye az év elején még azért 9-10%-os emelkedések is voltak, ehhez képest azért visszaesett ez az ütem. Miközben az infláció egyre magasabbra emelkedett, és az infláció egyre többet kihasította a kereseteknek a növekedéséből.
Októberben 6,5% volt a pénzromlás, és ugye már szeptemberben is elérte az 5%-ot. Mi maradt meg ebből a kereset növekedésből?
Ugye a keresetek növekedése azért szépen lassan egy alacsonyabb szinten van, miközben az infláció folyamatosan emelkedik. Ugye az év elején még jóval 5% alatt árindexekről beszélhettünk, sőt az első negyed évben még 3-4%-os inflációkat is mért a KSH. Az októberi 6,5%-os infláció viszont már olyannyira magas, hogy a vállalati szektorban gyakorlatilag majdhogy nem stagnáltak a reálbérek, mindössze egy 0,4%-os emelkedést lehetett kimutatni. A következő hónap, a novemberi pedig valószínű még rosszabb adatokat fog hozni, hiszen abban a hónapban az infláció már 7,4% volt.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 1570 milliárd forint, vagyis a GDP 3,9%-a volt a kormányzati szektor hiánya 2021 első háromnegyed évében, a harmadik negyed évben pedig még ennél is magasabb, 4,6%-os volt a deficit, amire 2011 óta nem volt példa, értékelt a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Önmagában a harmadik negyedében 4,6% volt a GDP-arányos deficit, ilyen magas harmadik negyedéves hiányra 2011 óta nem volt példa. Egyébként pedig a tavalyi első három negyedév főbb mutatóit úgy lehetne elemezni, hogy a bevételek 9%-kal növekedtek, miközben a kiadások 7,6%-kal. Látványos felülteljesítés volt a termelési adókban, főleg az áfa bevételek növekedése volt nagyon látványos, 17%-os, de közben a kiadások is növekedtek, igaz nem olyan mértékben a 2020-as azonos időszak képest, mint a bevételek.
Lehetett tudni arra vonatkozóan részleteket, hogy mire mentek el a kiadások?
Elsősorban növekedés, kiadás növekedésről számolt be a KSH. Folyó termelő felhasználás például 320 milliárd forintot 11,6%-kal emelkedett, ez volt az éves szinten a legnagyobb bővülés, de jelentős volt a kifizetett munkavállaló jövedelemben is az emelkedés 6,3%-os, és a társadalmi jutatásokban is 35 milliárd forinttal voltak magasabbak az összegek 7,7%-kal egyébként, és a kormányzati szektor egyéb kiadásai pedig 8,1%-kal haladták meg a 2020-as azonos időszaki időszintet.
Az év utolsó negyedévében a költések, a kiadások függvényében mekkora lehet a GDP arányos hiány?
Ja, a kormány 7,5%-os GDP arányos hiány célt tűzött ki a 2021-es év egészére, és ez azt jelenti, hogy az év utolsó három hónapjában még hatalmas deficitet engedhet meg magának. Jelenlegi számításaink szerint 18% feletti GDP arányos hiány jöhet össze, ezt nyilván a negyedik negyedéves GDP-hez kell viszonyítani. Egyébként a 7,5% várható az éves hiány a tavaly évre.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Új csúcsra emelkedett a foglalkoztatottak száma a KSH közlése szerint. Szeptember és november között 4.687.000-en dolgoztak. Ez a rendszerváltás óta nem látott rekord, összegezte Hornyák József, a portfólió elemzője.
Történelmi csúcsra emelkedett a foglalkoztatás Magyarországon, legalábbis a rendszerváltás óta nem látott rekordokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal. 4.687.000-en dolgoztak a friss jelentés szerint ebben a három hónapban, ami azt mutatja, hogy a magyar gazdaság magára talált, és maga mögött hagyta a koronavírus válság kedvezőtlen időszakát, és egyébként az elsődleges munkaerőpiac is nagyon kedvezően alakul, tehát ha a közfoglalkoztatottakat és az átmenetileg külföldön dolgozókat levonjuk a statisztikából, akkor 4.520.000 foglalkoztatottról beszélhetünk, ez is egyébként rekordmagas számnak számít.
Mekkora volt ezen időszakban a munkanélküliségi ráta, és hányan voltak munkanélkül?
A munkanélküliség visszaszorult ezzel párhuzamosan. 177.000 fő volt az időszakban, akinek nem volt állása. Ez 3,6%-os munkanélküliségi rátát jelentett. Kedvező hír, hogy a munkanélküliség is gyakorlatilag a 2020 eleji időszakot idézi, tehát a koronavírus járvány előtti szintre süllyedt a munkanélküliségi rátának az alakulása is. Még néhány tized százalékot süllyedhet, akkor el fogja érni a 2019-es legjobb értékeket is, de gyakorlatilag ez már teljes foglalkoztatást tükröz a jelenlegi adat is.
Ugye, amikor a pandémia elkezdődött 2020-ban, akkor visszaesett a külföldön dolgozók száma. Növekedett-e azok száma, akik külföldön dolgoztak ezen időszakban?
Nos igen, a legfrissebb adatok már azt mutatják, hogy novemberben újra több mint 90 ezeren dolgoztak átmenetileg külföldön. Ők azok, akiknek azért magyarországi lakcímük van, de külföldi telephelyen dolgoznak, tehát gyakorlatilag ingázónak számítanak. Ugye a járvány időszakában 70 ezer fő körüli szintre vagy az alá is csökkent a létszámuk, és most az elmúlt hónapokban azért újra egy kisebb növekedést látunk. Ugye a koronavírus járvány előtt azért 110-120 ezer külföldön dolgozóról is lehetett tudni, akik így stabilan ingáznak, de úgy néz ki, hogy azért a létszámuk most elkezdett emelkedni. De alapvetően még azért a járványnak a lecsengésétől, illetve a különböző európai korlátozó intézkedésektől is fog függeni, hogy mennyire gyorsan tér vissza a külföldi munkavállalás. Az azonban azért látszik, hogy ha ezek a korlátozások elkezdenek feloldódni, az európai munkaerőpiac is kezd magára találni, és ott is kialakul a munkaerőhiány, akkor szívesen alkalmaznak kelet-európai dolgozókat, és úgy látszik, hogy azért a magyarok továbbra is szívesen vállalnak munkát külföldön, habár egyelőre kevesebben még, mint a járvány előtt.
Hornyák Józsefet, a Portfólió elemzőjét hallották. Hullámzó évet zárt 2021-ben a hazai sertéságazat, az önköltségi árak jelentősen emelkedtek. Ezt 2022 első hónapjaiban kénytelenek lesznek érvényesíteni a sertéstenyésztők, mondta a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Éder Tamással beszélgettem.
Sajnos folytatódott ez az évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a húságazat egészében, és itt most elsősorban a sertéshúsról tudok én beszámolni, éven belül is szélsőséges hullámzás alakul ki. Az elmúlt éveket a sertéshúságazat kettős vírus hatás alatt érte, és 2021 is ilyen volt, ugyanis ezt az ágazatot nem csak a COVID hatás, hanem az afrikai sertéspest is megjelenése a világpiacon nagyon drasztikusan befolyásolta. A tavalyi évet az jellemezte, ha megnézzük csak a sertés ármozgást, hogy évelején volt egy ilyen három hónap alatt lezajló több mint 25%-os árnövekedés az élő sertés nemzetközi piacán és így a magyar piacon is, majd ezt követően egy folyamatos árcsökkenés volt gyakorlatilag év végéig. Ezzel párhuzamosan az önköltségei az ágazatnak az ismert folyamatok miatt jelentősen növekedtek, ugye mi is szembesültünk azzal az energiaár növekedéssel, amivel mindenki szembesül, illetve azzal a bérnövekedéssel, ami társadalmilag egy fontos, pozitív folyamat, de önköltség oldalon mégiscsak az ágazatot úgy érinti, hogy a nehézségeit növeli. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy volt egy szélsőséges hullámzás, ami az árakat és hát a COVID miatt a keresletet is érintette, és volt egy jelentős önköltségnövekedés nem a sertés alapanyag, hanem az egyéb önköltség összetevők tekintetében. Azért erre nagyon-nagyon-nagyon nehéz felkészülni. Ez látszik egyébként abban is, hogy ha megnézzük a fogyasztói árakat, bármennyire is azt gondolja a fogyasztó, hogy a sertés hús és húskészítmények ára is, mint minden más élelmiszeré, vagy mint majdnem minden más élelmiszeré növekedett az év során, ez a piaci folyamatok miatt nem így volt, tehát míg az élő állat önköltsége hullámzott, a bérköltségek és az energiaköltségek növekedtek, addig bizony a hús és húskészítmények fogyasztói ára az éven belül gyakorlatilag stagnált.
Az önköltségi árak mennyivel növekedtek meg 2021-ben a már említett energiaárak emelkedése miatt, vagy például ugye a takarmányköltségek is jelentősen megdrágultak?
Ugye a takarmány önköltségek azok az élősertés önköltségében jelennek meg. Az egy külön kérdés, hogy a takarmány önköltségek növekedése kevesebb, a piaci zavar miatt, ami a nemzetközi piacon kialakult, mennyire tudott beépülni az élősertés árába. Azt kell mondanunk, hogy ma az élősertés ára egyelőre nem fedezi azokat a költségeket, amelyeket a gazdálkodók kénytelenek a tenyésztés során bepakolni, vagyis a gazdálkodók nagy része veszteséggel adja tovább az élősertést. Az év végén volt már egy nagyon pici korrekció, és hát ugye a piacon most az a várakozás, hogy ez a korrekció most 2022-ben az első fél évben tovább fog zajlani. Itt a takarmány ár önköltség növekedés az elmúlt év során meghaladta a 20-25%-ot, ez a következő időszaknak várható eredménye lesz majd. És ekkor várható majd az egyébként, hogy a húsok és húskészítmények, a sertéshúsok és húskészítmények ipari átadási ára és fogyasztói ára is majd növekedni fog. 2022 első fél évében ez jelentkezni fog.
Azt meg lehet most mondani, hogy körülbelül mekkora lehet az áremelkedés?
A szakmai érdekképviselet vezetőjeként én jövőre vonatkozó árprognózisra nem mondhatok semmit. Látni kell, hogy itt ez a 25-30%-os vagy akár ezt meghaladó takarmány ár növekedés úgy épül be a sertések önköltségébe, hogy van egy ilyen durva hüvelykúj szabály a sertés tenyésztésnél, hogy a teljes élősertés előállítási önköltségnek bizony úgy 2/3-70%-a az maga a takarmányozás önköltsége. Látható tehát, hogy egy 20-25-30%-os takarmány önköltség növekedés az bizony az élősertés árának érdemi növekedését hozza, ami pedig később év során be kell, hogy épüljön a húsok és húskészítmények árába is.
Ider Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökét hallották. A lakosság, a kereskedelem és a karitatív szervezetek számára egyaránt hasznos lehet az a hiánypótló ajánlás, amit a lejárt minőségmegőrzési idejű termékek fogyaszthatósági határidejéről állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A részletekről Kassa Gyulát, a Nébih maradék nélkül programjának vezetőjét kérdeztem.
Kétféle lejárati idő található az egyes termékeken. Van, amelyiken fogyaszthatósági idő, van, amelyiken minőségmegőrzési idő. A fogyaszthatósági idővel jelzett termékek azok a gyorsan romló árucikkek. Ha ezek lejártak, ezekkel nem érdemes kockáztatni, mert egészségügyi ártalmakra számíthatunk, és minél régebb óta lejárt, annál nagyobb ennek a valószínűsége. Úgyhogy a Nébih nem javasolja a lejárt fogyaszthatósági idejű termékek fogyasztását. Viszont, ha minőségmegőrzési időt találunk a terméken, ez azt jelentheti, hogy ez egy tartós termék, és az Európai Unió tavalyi jogszabály módosításának köszönhetően ezek ma már legális módon adományozhatók. Hétköznapi kereskedelemben nem forgalmazhatók, de adományozási célra fölajánlhatják a gyártó, illetve a forgalmazó cégek a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Viszont sok ágazati szereplőben kérdés merült fel, hogy mit jelent az, hogy ezek még adományozásra felhasználhatók, van-e ennek valamiféle határideje, ezért a Nébih egy ajánlást adott ki, tehát ez a minőségmegőrzési időre vonatkozik. Abban az esetben, ha a termék nem volt felbontva, nem mutatható ki belőle semmilyen szennyeződés, a csomagolása épp sértetlen, és hogyha ez fölbontva a megszokott illatot, színt mutatja, és az állaga sem változott, akkor ezek a termékek még hónapokig fogyaszthatók.
Nézzük akkor a különböző élelmiszer típusokat, melyiknél mikor lehet még a minőségmegőrzési határidő lejártát követően is elfogyasztani a terméket.
5 kategóriába soroltuk ezeket a termékeket. Van olyan, amelyik a lejáratot követően még 12 hónapig biztonságosan fogyasztható. Ilyen a legtöbb konzerv, az ásványvíz, vagy éppen a lekvár, hogyha ezeket nem bontottuk föl előzetesen, és a gyártói javaslatoknak megfelelően tároltuk. 9 hónapot bírnak a lejárat után egészen biztosan az olyan termékek, mint mondjuk a száraz tészta, a rizs, a száraz hüvelyesek, gabonafélék, vagy éppen az UHT tej. 6 hónapot javasolunk még fogyasztási időnek a lejárt minőség megőrzési idejű üdítőitalok, gyümölcslevek, szörpök esetében. 3 hónap ez a határidő, amit javaslunk a műzli, a fagyasztott termékek, és például a csokoládé esetében, és hát még az olyan termékeknél is, mint mondjuk a chipszek, sósrokoktatni valók, még a lejáratot követően 2 hónapig biztonságosan fogyasztható a termék.
Kassa Gyulát, a Nébih maradék nélkül programjának vezetőjét hallották.